Köszöntöm a hallgatókat! Mini Dubaj és az amerikai befektetők, akár így is össze lehetne foglalni a következő percek tartalmát, persze ez így félrevihet, de a részletekkel mindjárt jövünk a szakértővel. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye alig két hete jelentette be a kormány, hogy megépül ez a Mini Dubaj néven elhíresült városnegyed, mondhatjuk így, a Rákos rendező pályaudvar fölött, mert hogy már alá is írták a szerződést az arab befektetővel, és aztán azóta tiltakozott már a főváros, a főpolgármester, és hát a főváros Budapest végkiárusításáról is beszélnek már. Én ebben nem mennék bele, viszont egy nagyon érdekes gondolatmenetet olvastam a tollatból, mely szerint itt akár megötszöröződhetnek a négyzetméterárak a környéken is. Csupán a hírtől? Vagy ha megkezdődik valóban a beruházás?
Hát minden relatív, a megötvöröződésnél gondolom arra utaz, hogy ha ott fölépül az a koncepció, amit a projekt megálmodója és beruházója tervez, amiben akár 200-500 méteres épületek is elhelyezésre kerülhetnek, akkor egy ilyen felhőkarcolóban épült lakókomplexum valószínűleg figyelembe véve azt is, hogy mikor kerül ez átadásra, tehát évek múltán elérheti akár négyzetméterenként a 4-5 millió forintos árszintet is. Most nagyon érdekes azt látni, hogy Budapest egyik központi fekvésű, de nagyon elhanyagolt területéről beszélünk. Ez a Rostbőrvezet egy olyan terület, amivel bármi történik, legyen szó a befektetőről, vagy a főváros veszi kézbe a dolgot, és bárki csinál rajta valamit, az csak az előnyére válhat, mert most ez teljesen funkción kívüli területként van ki nem használva, és ha megnézzük azt, hogy egy új városrész kiemelkedik, ami egyébként rendkívül nagy infrastruktúrális beruházást is vonz magával, az állam részéről ugye meghosszabbítanák az egyes metrót, lefednék parkosítva a vasúti pályát, bicikliutak és közterületek is épülnének, akkor ez az egész környéket átpozicionálhatja az ingatlan piacon, ami azért érdekes, mert most nagyjából a 13. kerületi oldalon 1,1 millió forintba kerülnek a használt lakások, és az új építésűekért pedig 1,5 millió forintot kérnek el, és hasonló árszinteket találkozhatunk az uglói, vagyis a 14. kerületi oldalán is a komplexumban.
Na most ráadásul, ha valóban ott ilyen nagyon drága lakások épülnek, akkor az pillanatok alatt felhúzza majd az akkori újszerű vagy használt lakások árát is. Általában akkor ez, amit én mondtam, hogy 4-5-szörös, ugye én csak egyszerűen felszoroztam az átlagos budapesti négyzetméter árat az általad előrevetített árakkal, de hogyha bárhol hasonló fejlesztés folyik, az mekkora áremelkedést okozhat a környéken?
Itt nem csak térben kell ezt elhelyeznünk, ezt a beruházást, hanem időben is. Tehát az egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor létesülnek, mikor épülnek meg azok a létesítmények, mikor húzzák fel azokat az épületeket, amik elnyerik majd a végső, amivel elnyeri a végső arculatát, ez a Rákos rendezői terület, ami ugye Mini Dubajként indult, Maxi Dubaj lett belőle, és aztán végként Budapest névre keresztelték. Az biztos, hogy amikor ezek az épületek elnyerik a végső formájukat, és egyébként ugye arról beszélünk, hogy nagyjából egy 100 hektáros terület átalakítását tervezi a beruházó, amiből 35-40 hektár park és közterület lenne, tehát mondhatjuk, hogy nem lesz túl zsúfolt a beruházás, ennek viszont az lesz az ára, hogy nem széltében terjeszkednek az épületek, hanem fölfelé, tehát viszonylag magas épületeket helyezhetnek el ezen a komplexumon belül, és kell kikalkulálni, hogy amikor ott tart a projekt, hogy értékesítenek akár lakóingatlanokat, akár kereskedő egységeket, mondjuk úgy, hogy leghamarabb ez 4-5 év múlva, akkor milyen árak lesznek az ingatlan piacon. Ami nagyon nehéz ezt előrejelezni, mert már most is azt látjuk, hogy az elmúlt egy évben is Budapesten több mint 10%-os drágulás ment végbe, pedig a 2021-es ingatlan piac gyakorlatilag csak visszapattant a 2023-as gyengébb évről, és ha ez a lendület kitart, akkor lehet, hogy egy átlagos újépítésű lakás négyzetméter ára is 2-3 millió forintnál fog járni.
Tehát akkor még nem is túloztál ezzel a 4-5 millió forintos négyzetméter árral, legalábbis nominális értékben semmiképpen.
Nominálisan ez egy, mondhatni, hogy egy konzervatív becslés, már csak azért is, mert most is találunk Budapest területén olyan újépítésű lakásokat eladásra felkínálva, ahol az átlag, ahol a projektben elérhető négyzetméteren meghaladja a 6-7 millió forintot. Nyilván ezek mondhatni, hogy luxus beruházások a 12. kerület, de gyakorlatilag egy 130 négyzetméteres lakás egy milliárd forintot kér az a beruházó, amelyet árulja. Ez azért meglehetősen szűkvevő körben található határa. Hasonló lehet a helyzet egyébként a Grand Budapest projekten belül elhelyezett lakásokkal, ami egyébként egyfelől nyilván ez egy komoly kihívás lakhatási szempontból, hogyha nagyon magasak az árak, akkor az kevesek számára lesz megfizethető. Másrészt viszont talán felpezsdítheti a környékbeli területeket is, újabb fejlesztések indulhatnak a környék vonzerejéhez kapcsolódóan, és ezek már lehet, hogy megfizethető bátorlatnak állnak majd a lelőtt rendelkezésére.
Na most én nem nagyon értem, hogy mi vonzhat ide bárkit, ugyanis az, aki nem a felhőkarcoló tetején lakik, annak egy hatalmas árnyékoló objektummal kell szembesülnie nap mint nap. Ugye láttuk, New Yorkban fölépültek ezek a nagyon keskeny, nagyon magas felhőkarcolók, és gyakorlatilag már New Yorkban elég komoly ellenérzést váltottak ki, hiszen tulajdonképpen a Central Park árnyékban van. Tehát ugye erre azért számíthatunk, hogy felhőkarcolók lesznek ott a környéken, hogy folyamatosan árnyékot vetnek majd ezek a hatalmas épületek.
Nyilván, hogyha egy épület ilyen magasságot ér el, ami akár 200-500 méteres is lehet, egyébként zárójelben megjegyzem, hogy ez a most jelenleg Budapest legmagasabb épületének számító MOL Campusnak a duplája vagy háromszorosa is lehet, ugye a MOL Campus 143 méter magas. Ez elvéletileg persze járhat ilyen hatásokkal, de azért én még óvatos lennék abból a szempontból, mielőtt bármit mondanék, hogy nézzük meg egyáltalán, hogy mi épül egyáltalán, mik a tervek, mert sok konkrétumot még nem ismerünk a projekt kapcsán. Valószínűleg az a következő hónapokban, és az is az, hogy a következő években fogja elnyerni a végső formáját, akár terv szinten is, hiszen még a beruházás megkezdése előtt jelentős kármentesítést kell elvégezni, ami azért nagyon komoly feladatot ró egyrészt a beruházóra, hogy ezt a kármentesítést elvégezze, másrészt pedig a magyar államra is, hogy ez a vállalat infrastruktúrális fejlesztéseket befejezze, és ez a kettő nincs is egymás nélkül, ugye a szerződésben kiolvasható garanciák is ezekhez kapcsolódnak, és ugye itt még azokról a bonyodalmakról nem is ejtettünk szót, hogy itt a főváros is bejelentkezett a területért, tehát itt a következő hetek, hónapok inkább a projekt indulása körüli kérdéseket zárhatja le, és a tényleges fejlesztés megvalósulásával kapcsolatos kérdések pedig ezt követő időszakban dőlhetnek el.
Viszont egy biztos, hogy már egyébként a környéken áraz bárki bármilyen fejlesztés? Tehát azért meg szokott jelenni a piacon, hogyha csak fülest kap valaki, hogy itt lesz valami fejlesztés, már beárazzák a lakásokba, vagy azért ez még távol van?
Ilyen rövid idő alatt, ugye múlt heti volt ez a bejelentés, még nem lehet ezt egyértelműen látni. Persze a fejlesztés az csak évek múlva indulhat be, és akár másfél évtizedig is eltarthatnak, hiszen 2039-ig kell befejezni a projektet. Viszont a spekuláció akár már ma holnap is megkezdődhet ezzel kapcsolatban, és ami még különösen szépé teszi ezt a történetet, hogy pont azon a környéken vannak olyan ingatlanok, amiknek az előélete nem makulátlan, finoman fogalmazva, vannak olyan komoly zuglói társaságfejlesztési projektek, amik az elmúlt években mondhatni, hogy hírhedtétlennek tették a 14. kerület újépítésű lakásait, és ezeknek a problémája is pont mostanában tűnik úgy, hogy megoldódik, tehát találhatunk ezekben a projektekben akár újépítésű lakásokat 1 millió forint körül négyzetméter áron is. Nyilván itt mindenkinek a font fantáziára és a kockázat vállalására van bízva, hogy mi az, amit megérnek ki, az a spekuláció, hogy itt akár 10-15 éven belül egy új városrész kinőhet a földből, ami bizonyára felértékeli majd a környező területet, de hogy ez hogyan, milyen formában valósul meg, ha megvalósul, az abszolút a jövő zenéje, tehát hogyha ingatlannal kapcsolatos döntéseket kellene meghozni, én mindenkit az óvatosságra intenék, tehát hogy ne azért feladjon most a környéken ingatlant vásárolni, hogy ezzel tuti biztosan jól fog járni, megvan a lehetőség arra, hogy aki még jó áron tud venni a környékbeli lakóingatlanpiacon ingatlant, annak sokkal többet fog érni a lakása, de azért láttunk már parovarjút, voltak már olyan fejlesztések, amik később, vagy egyáltalán nem úgy indultak, vagy úgy fejeződtek be, ahogy azt a kezdet-kezdetén megálmodták. Szóval én inkább az óvatosságra intenék mindenkit, aki ebben most rövid távon, vagy középtávon hatalmas üzleti lehetőséget lát.
Jó, tehát akkor aki spekulál, az általában számol ezekkel a kockázatokkal, és ha már itt befektetésről beszélünk, meg jó árakról, hogy ma még jó áron lehet venni, ugye ez is nézőpont kérdése, hogy mi számít jó árnak a budapesti piacon, egy biztos, hogy egészen meglepő helyekről fektetnek be budapesti ingatlanokba, és bár számosságát tekintve nem túl jelentős a piacon, legalábbis nekem nem tűnik túl jelentősnek. Egy másik anyagotokból az derült ki, hogy már mintegy 500 ingatlan van amerikai kézben, tehát az amerikai befektetők nem túl tömegesen, de azért szép számmal itt vannak Budapesten.
Igen, ezt a kérdést azért is vizsgáltuk meg, mert szintén múlt héten iktatták be hivatalában az új amerikai elnököt, és ilyenkor mindig kicsit alaposabban megnézi az ember, hogy tulajdonképpen az az ország, ahol ilyen nagy változások mennek végbe. Mondhatni, hogy mostanában naponta érkeznek a hírek az Egyesült Államokból. Az onnan érkező vevők mit és hol keresnek a hazai ingatlanpiacon, és a külföldi vevőkről általában általánosságban véve elmondható az, hogy minden nemzetnek megvan a maga karakterisztikája. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan nemzetek, vagy vannak olyan külföldi országból érkező vásárlók, akik inkább Budapestet részesítik előnyben, ezek közé tartoznak abszolút mérték a kínaiak, a vietnámiak, de az oroszokat is ide lehet sorolni, és egyébként pedig az amerikai vevők is túlnyomó többségükben Budapesten vásárol, elsősorban a belső területekben. Az is érdekes, hogy az eladó lakás, eladó lakások iránti érdeklődések vannak a legnagyobb számban az amerikai vásárlók részéről, de ezt követően ott van szorosan az iroda, a tároló, az üzlethelyiségek, és egyébként pedig a kiadó ingatlanok is, mert kiadó ingatlanok iránt is nagyobb érdeklődés az Amerikába érkező vásárlók és bérlők részéről. Tehát mondhatni, hogy változatos a kép, de mindenképpen Budapestre és elsősorban a belső kerületekre koncentrálódnak az Amerikába érkező vevők. Ez a helyzetet némileg árnyalja az is, hogy noha a természetes személyként eljáró vásárlók, akik szerepelnek például a KSH vagy az MNB ingatlanadásvételi statisztikáiban, ingatlanforgalmi statisztikáiban, ők az átlagosnál drágább ingatlanokat vásárolnak, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok olyan Amerikából érkező vevő van, aki hogyha befektetőként van jelen, vagy vállal a szerepet a hazai ingatlanpiacon, akkor nem természetes személyként, hanem mint cégen vagy befektetési alapon keresztül vásárol, és ez azért árnyalja a képet, mert innentől kezdve ők már nem szerepelnek a külföldi személyeknek az ingatlanforgalmi statisztikáiban. Tehát ez mindig egy nagy kérdés, hogy mennyire valós az a kép, amit a statisztikákból elénk kirajzolódik, mert egyértelműen látszik, hogy az amerikaiak szerepe az ingatlanpiacon nagyon nagy mértékben az üzleti tevékenységekhez köthető, tehát az irodapiacon nagy számban vannak jelen, főleg az amerikai cégeken keresztül, és az is egy érdekesség ebből a szempontból, hogy ez a képekben hogyan alakulhat, érdeklődik-e, felértékelődik-e a magyar ingatlanpiac az Amerikából érkező vevők számára, vagy bérlők számára, vagy ott esetben megmarad ez a lendület, ami egy nem túl intenzív vásárlási hajlandóságot tükröz.
Minden esetre árfelhajtó hatásuk van, hiszen alapvetően a drágább ingatlanok iránt érdeklődnek, vagy csak egyszerűen nem tűnik nekik olyan magasnak, mondjuk egy New York-i ingatlan árához képest egy budapesti ingatlan négyzetméter ára.
Ha külföldi szemszögből tekintünk a hazai ingatlanpiacra, akkor nem lehet elfeledni azt, hogy külföldi pozícióval, tehát dollár vagy euró pozícióval a hazai ingatlanok amúgy egyébként a forint árfolyam változásainak köszönhetően mondhatni, hogy egyre olcsóbbak, miközben a régió szinten is az egyik legalacsonyabb árszinten lehet most Budapesten vagy a Magyarországon ingatlant vásárolni, tehát további felértékelődésre számíthatunk. Ez mindenképpen érdekessé teszi a hazai ingatlan piacon a helyzetet, a külföldi vásárlók szemszögéből nézve, úgyhogy a külföldi vezetők jelenlétét még a későbbiekben is érdemes lesz nyomon követni.
Tehát akkor nem véletlen, hogy ez a mini Dubaj, hogy keretessé tegyük ezt a beszélgetést, egyre fontosabb mindenkinek, vagy legalábbis az a terület, ahol ilyen jellegű fejlesztéseket lehet végrehajtani, hiszen van még kinek eladni itt ingatlant. Hát majd ezt meglátjuk, hogy egyrészt a főváros és a kormány vitája, másrészt pedig az építési szakemberek, akár a főépítész mit szól ezekhez a tervekhez. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.